Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 77. Zsoltárunk első versét énekeljük. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 479. számú dicséretünket énekelve, annak mind a négy versét. 479. számú dicséretünk első verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt a János írása szerint való Szent Evangélium első részéből. Olvasom a 19. verssel kezdődő és a 34. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel a hosszú igeszakaszra ülve hallgassuk Isten igéjét. És ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, kicsoda vagy te? És megvallotta, és nem tagadta. És megvallotta, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezték őt, micsoda tehát? Íjés vagy éte? És mondta, nem vagyok. A proféta vagy éte? És ő felelt, nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Ő így válaszolt. Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Ézsaiás próféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérdék őt, és mondának néki, miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? Felelt nékik János ezt mondva. Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ezek Bét-Habárban lettek, a Jordánon túl, ahol János keresztel. És másnap látta János Jézust ő hozzá menni, és ezt mondta, ímé az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondtam, én utánam jő egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt. De hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János ezt mondván, láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugodott ő rajta. És én nem ismertem őt. De aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nékem, akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, olyan jó nekünk, hogy szentséged, istenséged és számunkra felfoghatatlan fenséged ellenére Jézusért hittel és bátran szólíthatunk mennyei édesatyánknak. Mert az vagy, és mint gyermekeid kérjük bocsánatodat sokféle vétkünk, mulasztásunk és bűnünk miatt. Megvalljuk, hogy hívő életünk meg annyi hiánya, erőtlensége és hiteltelensége eltakarta rajtunk a Krisztust mások elől. Jöttünk, hogy tisztogass meg, töröld el rúdságunkat és minden álnokságunkat. Formáld életünket, lelkünket, hogy igédnek ne csak hallgatói, de azt komolyan véve megtartói is legyünk. Ezért újra kérünk, szólj, Urunk, hirdesd szent igédet. Külön is könyörgünk ma azokért, akik vesztesként, síró gyászolókként érkeztek templomunkba. Könyörülj rajtuk, hogy vigasztalást nyerjenek, kapjanak lelkedből erőt, és szavad által élő reménységet egyedül a Krisztus Jézusért. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 165. számú dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből, annak 17. versét. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Foglaljunk helyet. Advent második vasárnapja van, és sokfelé ég már a második gyertya is, jelezve tulajdonképpen mindenkinek, aki rátekint, hogy van egy égi üdvrend, és ebben az égi üdvrendben közeleg a világ világosságának földre érkezése emlékezete, közeleg a karácsony, ami szó azt jelenti, hogy inkarnálódás, testet öltés, testbe öltözés, megtestesülés. Isten fiának, Jézus Krisztusnak a földre érkezése, testbe öltözése, megtestesülése, ez a karácsony. Ez a közeledés, ez nem volt az első alkalommal sem mennyei és földi előkészületek nélküli. mégis készületlenül és váratlanul érte az az első karácsony azokat, akik azt ténylegesen testben is megélték. Készületlenül és váratlanul érte őket. Kedves testvérek, advent azért van, hogy minket készülten, készületben találjon a Jézussal való találkozásra. Akkor is voltak mennyei, égi előkészítők, és mégis, akiket igazán érintett, szinte teljesen készületlenül és váratlanul élték meg Jézus megérkezését. Azért van minden esztendőben advent karácsony előtt, hogy velünk ne történjen ez meg. Azért van advent, hogy minket készületben, készülten találjon a nagy ünnepre, a nagy érkezésre Isten. Közvetlenül Jézus megváltói munkája megkezdése előtt az utolsó nagy útkészítője az érkező Krisztusnak, keresztelő János volt. Évszázadokon keresztül küldött az Isten profétákat, akiknek szólni kellett arról, hogy majd jön Isten küldötte. Ennek ellenére volt készületlen az a nép, amelyikhez megérkezett akkor. Keresztelő János volt, aki az ige hirdetésével segített készülni, és az ige hirdetésével segített készíteni az embereket arra, hogy Jézus jön. Nincs más lehetőség karácsonyra jól készülni, csak igét hallgatva, Isten szavára figyelve, azt komolyan véve. Mi összekeverjük a dolgokat, és a karácsony körül kialakult ünnepekre készülünk nagy erőkkel, nagy pénzekkel, nagy befektetésekkel, kifáradásig, kimerülésig, pedig nem erről szól. Másfajta készülődésről. Arról, amit keresztelő János is végzett. Ahhoz, hogy János ezt a különös munkát elvégezhesse, az egész megelőző életét egy pusztában kellett eltöltenie, aminek az volt a lényege, hogy csendben legyen Isten előtt. A 21. századi ember egyik legnagyobb hiánya, fogyatkozása, a legnagyobb nincse a csend. Pedig amikor Isten nagy dolgokra készít valakit, akkor döntően fontos, hogy előtte tudjon csendben lenni. Csendben lenni. Isten lelke Jánost a pusztába vitte, és ott készítette föl, hogy azzá legyen, amiért megszületett. Mert van mindnyájunknak Istentől rendelt küldetésünk, és akkor leszünk a helyünkön, ha azzá leszünk, amiért megszülettünk, amiért Isten akarta, hogy legyünk. Mindig nyugtalanok leszünk, mindig boldogtalanok leszünk, mindig elégedetlenek leszünk, mindig, és közben másokra gondolunk és mutatunk, hogy mások miatt alakul az életem így, de nem így van. Istennek terve van mindannyiunkkal, a harmónia akkor következik be, amikor belesimulok, mert megértettem Isten tervét, és engedek neki. Jánost a pusztába vitte, és felkészítette. Útkészítő lett, ezért született, ezért lett. hogy Jézus útkészítője legyen. Mégpedig bűnös emberi szívekben készítette az utat. Úgy, ahogy meg is hirdette, térjetek meg, mert elközelített Istennek országa. Amikor ezt a keresztelő Jánost arról kérdezték, hogy ki is vagy te, akkor János ilyen válaszokat adott, hogy én hang vagyok. Kiáltó szó vagyok a pusztában. Csak hang. A nevem nem érdekes. Semmi nem érdekes rajtam. Csak az, amiért vagyok. Hogy egyengessem az Úrnak az útját. Emberi szívekben. Csak egy hang vagyok. Ez a keresztelő János, akiről ma is beszél az egész keresztény világ 2000 év távlatából, látszólag milyen keveset akart, csak egy hang. Egy kiáltó szó vagyok a pusztából, hogy egyengessem az Úr útját, készítsem Jézus érkezésére az emberek szívét. Nem vagyok Krisztus, mondta. Arra se vagyok méltó, hogy a sarulya szíját megoldjam. Ki vagyok én? Egy útkészítő. De jön, aki már köztetek van, akit nem ismertek. Ezért mondom, térjetek meg, mert ímé itt van már. Elközelített az, aki elhozta az Isten országát. És akkor kiment ehhez a Jánoshoz, Jeruzsálem, Judea, a Jordán egész környéke, megkeresztelkedtek, vallást téve a bűneikről. Még a farizeusok és az írástudók is kimentek hozzá, sereglettek hozzá, olvassuk a Máté evangéliumába, és végighallgatták János keservesen számukra, majdnem elviselhetetlenül, keservesen, kemény, ítéletes igehirdetését. Mert azt mondta nekik János, hogy mérges kígyóknak fajzatjai, ti viperák, akiknek a szájából csak méreg jön. Ki intett meg bennőtöket, hogy eljöjjetek ide, megkeresztelkedni és megvallani a bűneiteket, de hát rendben van. Akkor térjetek meg, és aki lopott, ne lopjon többé, és aki hamis és hazug volt, ne legyen többé az. Teremjetek a megtéréshez méltó és illő gyümölcsöket. János el se végezte a kemény ige hirdetései sorát, amikor megjelent előtte Jézus. És bár János tiltakozott, mégis engednie kellett, és megkeresztelte az Urat. És amikor Jézus kijött a vízből, akkor Isten szent lelke egy galamb formájában rászállt. Megnyílt az ég, és megszólalt az égi hang. Ez az én szerelmes fiam. Benne gyönyörködöm. Nem véletlen, hogy ezt követően Jézus 40 napra a pusztába ment, megint csak a csend, hogy felkészüljön arra a 3 évre. És az alatt a 40 nap alatt nem evett és nem ivott, böjtölt. Imádkozott, Isten előtt volt. És amikor ennek a testi-lelki készülődésnek a végére ért, megjelent a sátán, megkísértette, Jézus legyőzte, És akkor elhagyta őt az ördög, és angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. És ezután jön az, amit alapigeként fölolvastam. És ettől fogva kezdett Jézus prédikálni. És ezt mondani, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Aztán kiválasztott 12 férfit. Elindult velük. Bejárta Galileát, ment faluról falura, zsinagógáról zsinagógára Jézus és prédikált. És elterjedt mindenütt a híre. Gyógyított és igét hirdetett. Amit keresztelő János mondott róla, Jézusról, amit az égi hang, mikor a kereszteléskor megnyílt az ég és megszólalt, ímé ott állt az emberek előtt. Jézussal Isten királyi uralma földre ért. Földre ért. Mert Isten országa Jézusban már itt van. És Isten országa, Isten országának csodálatos világa mindenkiben ott van, attól a pillanattól kezdve, hogy megtért. Kedves testvérek, Jézus ezzel az igehirdetéssel hitelesítette Jánost. És meg is erősítette, amit mondott, hogy a földi élet legfontosabb cselekedete, amit tőlünk Isten kér, még egyszer elkezdem, a földi élet legfontosabb cselekedete, amit Isten tőlünk kért, hogy térjetek meg. Nincs fontosabb. A legfontosabb az ember földi élete során. Térjetek meg. Ezt kérte és kéri Jézus mindenkitől, mint a földi élet legfontosabbja, amit ember valaha megtehet. Kedves testvérek, a jó advent, a jó karácsony előkészítője. A jó advent. Ott ölt testet, oda érkezik meg Jézus, ahol a közeledő számára, a befogadáshoz egy emberi szív odatér. A többi kedves, kegyes, szép, hangulatos, illatos illúzió. És még vége sincs a karácsony másnapjának, már nincs is többé. Csak a mosogatnivaló, takarítani való, a nem tetsző áruk visszavitele, illúzió csupán. Kedves testvérek, mi is hát a megtérés? Ha a földi élet legfontosabb cselekedete, amit Jézus kér, akkor az azt jelenti, hogy ez lehetséges. És szükséges. Mind a kettő fontos. Amikor Jézus azt mondja, hogy térjetek meg, ez azt jelenti, hogy ez minden ember számára lehetséges, és minden ember számára szükséges. lehetséges megtérni mindenkinek. És szükséges mindenkinek, mert ennél fontosabb nincs. Nincs a földi életbe. Mi is hát a megtérés? Nem dogmatikailag fogom elmondani, hogy ne legyen nehéz, hanem hogy könnyen megérthesse mindenki. A megtérés Jézusnak egy felszólítása arra, hogy találkozzam vele. Ez a megtérés. Egy felszólítása Jézusnak, hogy találkozzam vele. Nem ott először, mert azt tudjuk, hogy ott csak az ítélő Jézussal fogunk találkozni. Az szörnyű lesz. A kegyelmes Jézussal itt lehet találkozni. Aki itt nem találkozott vele, az ott fog, mert azt mondja az ige, hogy nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, ha hívő vagy, ha nem, ha hiszed, ha nem, ha így gondolkozol, ha nem, teljesen mindegy, Isten kijelentése tévedhetetlen. Nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt. A nem mindegy az az. A sorsdöntő és legfontosabb az, hogy itt találkoztam-e vele, mert akkor a kegyelmessel találkoztam. Vagy ott fogok vele találkozni, akkor az ítélő bírómmal. Mi a megtérés? Felszólítása Jézusnak arra, hogy találkozzam vele. És ez lehetséges is, meg szükséges is. Testvérek, a megtérés az, amivel be lehet lépni Isten országába. A megtérés az, ami nélkül nem lehet bejutni Isten országába. Térjetek meg, mert Jézus mondja, én bennem eljött Isten országa. Be akarsz jutni? Üdvözülni akarsz? Akkor meg kell térni. Enélkül oda nem juthat senki. Kedves testvérek, a megtérés tehát egyszerre két dolog, egy új kezdete, és valami, ami ha elkezdődött, kell, hogy legyen folytatása. Az új kezdete egy új élet kezdete. És a megkezdett új élet folytatása. Új kezdet. Azért lehetséges Jézussal találkozni, mert ő jön közel hozzánk. Mi nem azért megyünk templomba, vagy olvasunk Bibliát, vagy hallgatunk igehirdetést, mert nagyon szeretnénk Isten közelébe jutni, de hogy eszünk ágába sincs. Hogy mégis itt vagyunk, hogy mégis halljuk, ez azért van, mert Jézus jön hozzánk közel. Jézus jön hozzánk közel. Ezért otthagyta a mennyei közelséget, az Istennel való közösséget. Mi el se tudjuk képzelni, hogy mi történik karácsonykor, hogy ott hagyja Isten a mennyei életet. Tudjátok, mit hagyott a Biblia szerint? Egy olyan világot hagy ott, ahol nincs bűn. Azért, hogy eljöjjön a bűnösök közé. Egy olyan világot hagy ott, ahol nincs halál. Azért, hogy itt majd megöljék. Egy olyan világot hagy ott Jézus, ahol harmónia van és öröm. Ide, ahol teli van diszharmóniával, örömtelenséggel az élet. Gondoljátok csak el, hogy amikor a mennyet ott hagyja Jézus, hogy testre töltsön, és ide jöjjön a földre, ott hagyja mindazt, amiért mi csak álmodozva vágyódunk, hogy milyen gyönyörű lenne az élet úgy, A mennyben ilyen, nincs halál, nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs gyűlölet, nincs pusztulás és pusztítás. És Jézus mindezt ott hagyja, és jön ide meghalni, szenvedni, megköpetni, meggyaláztatni, keresztre feszítetni. Nem különös? Megérte, Uram? Megéri, Uram? És mindezt azért teszi Jézus, hogy az elszakadt szíveket visszavigye Istenhez. Értitek? Mert a bűnben elszakadtunk mindnyájan Istentől, és Jézus ott hagy mindent, a menny csodálatos világát, ahol ő a szentek szentjénél ül, és eljön oda, amit földi életnek nevezünk. Azért, hogy az elszakadt szíveket visszavigye Istenhez. Mert fáj neki minden elszakadt élet kárhozatos állapota. Vállalta Jézus mindeközben azt, hogy megvetik és visszautasítják. És de sokan megtették, megvetették, és visszautasították, és ma ugyanezt történik folyamatosan. Emberek vetik meg, és utasítják vissza, és mégis. Aztán vállalta még a keresztet is. Adhatott-e többet értünk, mint hogy az életét is odaadta. Belénk halt. A bűneinkbe halt. Sőt, Jézus a velem való életet is vállalja. Érted? Ha tudod magadról azt, amit Jézus a gazdag ifjúnak mond, hogy senki sem jó, csak a mennyei atya egyedül. Te sem vagy te gazdag ifjú, aki megtartod a törvények javarészét. Senki nem az. És Jézus mégis vállalja velünk a közösséget. A nem jókkal, a jó, a bűnösökkel a bűntelen, a hazugokkal a tiszta szívű, a paráznákkal a szent, a tolvajokkal a világ megváltója. Nem csoda? Nem csoda? Milyen nehéz lehet Jézusnak velem élni. Milyen nehéz lehet, és mégse fordul el tőlem. Nem hagy el. Nem mondja, hogy ebből már elég. Nem hagy el. De mondja, térjetek meg. Térjetek meg. Velem egy új közösség kezdődik. Mit ad Jézus ehhez az új közösséghez? Mit ad Jézus az én megtérésemhez? Mindenek előtt a megbocsátó szeretetét. Azért bocsát meg, mert tudja, hogy ki vagyok. Hogy a bocsánatára szorulok. Azért adja a megbocsátó szeretetét. Megelőlegezi. Megelőlegezi nekem. Elutasíthatom persze, hogy erre nekem nincs szükségem, mert ennél nagyszerűbb asszonyt, ennél nagyszerűbb férfit, ennél kitűnőbb ifjút úgyse talál. Szabad ezt mondani. Csak nem igaz. De attól szabad. Szabad olyan tükörbe nézni mindig, amelyik meg nem mutatja, hogy milyen vagyok. Mert a meséhez hasonlóan összetörlek tükör. Mit ad Jézus a megtérésemhez? A megbocsátó szeretetét mindenek előtt. Aztán a szabadítását is adja. Azért, testvérek, mert egyetlen bűnünktől se tudunk megszabadulni. Aki tolvaj volt, az marad, a hazug, hazug marad, a tisztátalan szájú és gondolkodású, az marad, az önelégült, az marad, az önigazult, az marad, a hitetlen, az marad, minden úgy van, ahogy volt. Mi egyetlen egytől megszabadulni nem tudunk. Nem érzed néha, hogy túl sok van már a puttonyba? Túl sok. Jézus adja a szabadítását, adja a világosságát, adja a megnyíló erőforrásait. És mit adjak én? A megtérésemhez, az új életemhez. Testvérek, a Szentírás szerint az Istent legjobban a bűneink érdeklik azért, hogy szabaddá tegyen azoktól bennünket. Hogy szabaddá tegyen. Azért. Nem azért, mert nem tud róla. Tud ő mindenről. A szívek vizsgálója. De azt is tudja, hogy nem tudunk megszabadulni tőlük. Mit adjak én? Bűnérzékeny és bűnbánó szívet. Bűnérzékeny és bűnbánó szívet. A bűnérzékeny szív azt jelenti, hogy nem előre mutogatok, hogy ami az életemben történt rossz, azért ő a felelős. Ő volt a hibás, ő kezdeményezte, ő mondta, ő rontotta el, én áldozat vagyok, semmi más, áldozat. Bűnérzékeny és bűnbánó szív. Ezt először. Ehhez kell a csend Isten előtt. Csend Isten előtt. Uram, hadd lássam egyszer magam. Olyannak, hogy te látsz engem, mindent rólam tudó Isten. Hadd lássam egyszer meg magam. Hadd értsem meg magam, hogy látsz te engem, Isten, mert én nekem van elképzelésem magamról. De ha te vagy, te milyennek látsz? A megtérésemhez bűnbánó szív kell. Amikor keresztelő János keresztelt, oda van írva, vallást tettek az emberek a bűneikről. Senki nem kérdezte, senki nem kérte, de bűnérzékeny szívük lett, és bűnvalló szájuk. És az ilyenekkel újat kezd az Isten. És mi lesz a megtérés után? Kedves testvérek, ez már azoknak szól, akik magukat gyakorló komoly kereszténynek gondolják. A megtérés után harc lesz. Harc lesz. A Jézust követő élet ugyanis harcra kényszerít mindenkit. Önmaga ellen. A mindig újra és újra jelentkező, őt legyőzni akaró bűnei ellen. Akinek nincsenek harcai, az halott. Akinek nincsenek harcai, annak halott a kereszténysége. De még az halál előtt az orvosi szótár szerint is van valamit, úgy neveznek, hogy agónia. Szép görög szó. Azt jelenti, hogy harcolok az életemért. Csak a halott nem harcol, mert halott. Amikor valakibe egy új élet elkezdődik, a hívő keresztény élet, attól kezdve az harcos élet, nem az emberek ellen harcol, amit eddig tett. Nem a férje ellen harcol, nem a maga igazságaiért harcol, nem a maga igazáért harcol, nem a maga igazolásaiért harcol, mert végre megérti, hogy ez téves út. Ebből semmi nem lesz, csak rossz. Egy másfajta harc kezdődik. De ahol volt megtérés igazán, ott megindul ez a harc. Az életért, az örök életért, a hitben maradásért. És ebben a harcban Jézus attól kezdve ott van velünk. Velem van, erőt ad, győzelmet ad. Talpra állít, ha elbuktam. A megtérést követően egy győzelmes új élet kezdődik. Kedves testvérek, erről azért csak elmondok még két apróságot, bármennyire rohan az óra. Mert sok keresztény ember nem tudja, mit jelent ez. Győztes harcot vívni. Kedves testvérek, győztes harcról csak akkor beszél az ige, ha a kísértésekben megállok, ez az egyik győzelem, vagy az elbukásaim után felállok, ez a másik győzelem. Kétfajta győzelem van. A hívő, megtért embernek kétfajta győzelme lehet. Vagy a kísértésekben megállva kell győztes harcot vívnom, vagy a bukásom után felállva, nem földön maradva, nem összetörve, nem leverve, hanem felállva. Ahogy egy csodálatos igénk mondja, ne örülj én ellenségem, elestem, de felkelek. Nem a pszichiáter fog fölemelni, nem a szedáló gyógyszer. Egy helyen lehet felállni, ha elestél. A Golgota kereszténél. Nincs más hely. Ott adja Isten a győzelmet. Ott lehet felállni. És győztesen újra kezdeni. És azzal fejezem be, hogy Jézus gondoskodik arról, hogy folyamatosan képezze azokat, akik beállnak a munkájába. Folyamatosan képezi azokat. Egészen csodálatos módon. És azzal fejezem ma be, hogy ahhoz, hogy Jézus továbbképző iskolájába lépni tudjon egy megtért életű ember, ahhoz mindenek előtt neki is csendre van szüksége. Csendre, csendben, Isten előtt. Hallgasd Jézus szavát ebben a csendben, kezedben a Bibliával, és egy olyan világ nyílik ki előtted, amit el se tudsz képzelni. Az Isten világa. Rá fogsz jönni, hogy ez egy működő, élő világ. Valóság. És ha ebben a csendben megszólalhat Isten igéje újra és újra hozzád, akkor meg fogod közbe tanulni, hogy milyen lelke van Jézusnak. Nem ezek a kis Jézuskás, megalázó, bornírtságok, Megtanulod, hogy milyen lelke van az Úr Jézusnak. Például rád nézve. Elkezded megtanulni Isten gondolkodásmódját. Mert Isten gondolata más, mint az embereké. Igen, végzi Isten lelke folyamatosan a munkatársképzést azokból, akik az övéi lettek, hogy ez a világ szebb legyen. Hogy a karácsonya minél több embernek körülötted boldog legyen. Ahhoz benned akarja végezni a munkáját. El lehet dönteni, testvérek, hogy hát ez is lesz egy olyan karácsony, mint amilyen szokott lenni. Ha jó, ha úgy gondolod, hogy ez volt a jó karácsony, akkor csináld. Persze. De ha mégis van hiányérzeted, akkor ne csináld tovább. Nincs értelme. Akkor vedd komolyan, amit Keresztelő János meghirdetett, és Jézus tovább mondott. Térjetek meg. Eljött hozzátok Isten országa. Kikerülhetitek, elutasíthatjátok. Mindenki mehet a maga útján tovább, de egyszer elkezdhet a Jézus útján menni. Isten ezt ajánlja. Amen. Köszönjük, Jézus, hogy otthagytad a menny dicsőségét, gazdagságát, felfoghatatlan szépségét, csodáit, tisztaságát, szent voltát, azért, hogy eljöjj közénk. Azért, hogy a bűnös embert ne hagyd a bűnben, hogy az elveszettet ne hagyd a halálban, hogy az elkárhozottat kimentsd onnan. Mennyi visszautasítás ért, mennyi arculköpés, mennyi kigúnyolás akkor is, és most is. Mennyi fölényes emberi elutasítás, és te mégsem nyugszol bele, hanem jössz, keresel, szólsz, munkálkodsz, hogy közülünk egy se vesszen el, hanem megtérjen, és élete legyen. Áldunk érette, hogy ilyen vagy. És köszönjük, hogy ebből a te nagy szeretetedből nem akarsz kihagyni bennünket. Bocsásd meg, ha visszautasítanánk. Ha mi szívesen kimaradnánk, könyörülj meg rajtunk. Vágyódjunk valamiképpen mi is. Ezután az új élet után, amit a megtéréssel együtt kaphatunk. Áld meg karácsonyi készülődésünket, hogy minden fizikain túl lelki is legyen, a leginkább az legyen, hogy áldásul legyen. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden 10 órakor asszonyóra van. Kedden este 7 órakor kezdődik a rétegcsoportok karácsonyi alkalma. Kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek, az úgynevezett FIFA csoportnak lesz a karácsonyi ünnepe. Arra kérem Juhász András testvérünket, nem tudom, ők most a Mátrában vannak egy ifjúsági csoporttal, hogy ott hallgatják az istentiszteletet, hát majd akkor, ha nem, elmondjuk külön, hogy menjen külön értesítés is a FIFA tagok számára, hogy nehogy feledésbe merüljön, és a fifások szóljanak egymásnak. Tehát most kedden 7 órakor FIFA karácsony. Szerdán este 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor biblióra, csütörtökön este 6 órakor ifjúsági óra, pénteken 5 órakor, ugyancsak 5 órakor és 6 órakor a három egyéb ifjúsági csoportunknak lesznek a bibliaórájai. Vasárnap 10 órakor istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól a kórus próbái vannak. A Reán következő vasárnap délután 3 órakor lesz az asszony karácsony szeretett vendégséggel együtt. Hívjuk az asszony testvéreket, azokat is hívjuk testvérek, akik nem járnak asszonyórára, mert olyan az időbeosztásuk, vagy bármilyen oknál fogva, de egyébként a templomba, a gyülekezetünkbe jönnek. Nekik is szerveztük ezt az alkalmat. Ez nem egy néhány idős asszonytestvérünk alkalma, hanem a gyülekezetbe járó asszonyoknak, nőknek az alkalma. Bátorodjunk fel és jöjjünk, és a szeretett vendégség jellemző módon, aki tud, attól kérünk egy kis tál süteményt, ha tud hozni, hogy ezzel is gazdagítsuk a közös étkezésünket is, előre is köszönjük. Kiküldtük az ünnepi körlevelünket, gyülekezeti programjaink, aszerint követhetők. A levél borítékja sok évtizedes gyakorlat szerint karácsonyi hála áldozatunk adomány lehetőségét is biztosítja. Most istentisztelet után karácsonyi vásár lesz, 3 kézműves testvérünk munkáiból, tehát istentisztelet után itt a parkolóba állítottuk föl a 3 asztalt, és rajta azoknak a munkái, akik kézművességgel foglalkoznak, éljünk a lehetőséggel, aki nem vásárolt még karácsonyra ajándékot, nézze meg, és ha tud, vegyen belőlük. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. A mögöttünk lévő héten búcsúztunk ifjabb Penkert Mihály testvérünktől, aki 50 esztendőt élt. Benne Penkert Mihály presbiter testvérünk és családjuk a fiát, illetőleg a testvért gyászolják. A héten búcsúztak szeretteik Romvári Jenő testvérünktől is, aki 85 esztendőt élhetett. Jézus azt mondja, ne félj, csak higgy, és aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Isten adjon vigasztalódást a hátra maradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Kicsit hosszabb lett, 462. számú dicséretünkből, ezért csak egy verset énekelünk, majd azt követően a magyar himnusz. Tehát 462.1, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.